Először a bogarak tűntek el az autók szélvédőjéről. Aztán az emberek tűntek el az autókból. Később a madarak hallgattak el. Közben a megmaradt medvék lakmároztak a konyhai szemetesből.
Rettegve szűkítettük életterünket, hogy aztán már semmit ne nevezhessünk élettérnek. Ha nem erre a filmre vett jegyet, hallgassa az Érdefem 101.3 zöld magazinját.
Minden hétfőn délután 2-től Ölvedi Rékával az Érdefem 101.3-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
Üdvözlet a zöldövezetben, ha a hétfőn, illetve ha az ismétlésekkor kedden és ha vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol. Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érden továbbra is jó, sőt egyre jobb legyen élni. Még május közepén volt igazán forró a hír az izlandi vulkánkitörésről, lávafolyásról, akkori a most következő beszélgetés is. De azért hiába telt el csak nem egy hónap azóta, Izlandon még mindig forró a helyzet. Hát zajlik az élet Izlandon rendesen, mondhatni, igazi tábortűz feeling lett az aktív vulkán körül. Hát csodálatosabbnál csodálatosabb és elképesztőbbnél elképesztőbb fotók és felvételek születnek a forró láva látványából. Hát tényleg eláll a szó, és ahogy kivettem a Tűzhányó blog írásaiból, több magyar is részese lehet élőben ennek az eseménynek. Harangi Szabolccsal, vulkanológussal, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatójával, az MTA ELTE vulkanológiai kutatócsoportjának a vezetőjével, illetve hát a szóba kerülő Tűzhányó blog alapítójával, vezetőírójával beszélgetünk. Hát mi a helyzet Izlandon? Ez most egy természeti csoda, vagy inkább egy katasztrófa? Minek nevezzük, minek tartsuk?
Hát a Földnek egy látványos életjelensége, mondhatni, és igazán azt mondhatom, hogy ez jelen pillanatban inkább egy turista csalogató vulkáni működés egyelőre, de most már nagyon ott vagyunk a határán, hogy azért ez akár át is forduljon, de még azért erre várnunk kell egy kicsit, mindazonáltal ezreket vonz ez a vulkán kitörés, és hogyha nem lenne a világjárvány, akkor valószínűleg megtelnének a Izlandra menő repülőgépek turistákkal is, és még nagyobb tömeg lenne. Jó helyen történik, és jó a megközelítése is, tehát ez azt jelenti, hogy tényleg sokan élvezik ezt a valóban nagyon különleges természeti folyamatot, mert hát ahogy tetszett mondani, és ez tényleg nagyon látványos, lávaszökők, kocak, láva, folyamok, tehát minden, ami kell ahhoz, hogy szemet gyönyörködtessen. De azért, ahogy említettem, azért vannak ennek veszélyei is, amit szintén látnunk kell. Itt nem csak arra gondolok, hogy nagyon jelentős mennyiségű vulkáni gáz, mégpedig az emberi szervezetre azért veszélyt jelentő vulkáni gáz is kerül a levegőbe, és hát most már akkora ez a lávamező, hogy elképzelhető, hogy túl fog majd csordulni azokon a völgyeknek a oldalán, amelyben jelenleg felhalmozódik, és akkor egy új irányt fog majd vetni a vulkánkitörés menete, és ebbe bizony most már elképzelhető, hogy emberi létesítmények is veszélybe fognak kerülni.
Ilyenkor ugye gondolom készenléti állapotok vannak a környéken, folyamatosan figyelik ezt, nézik, mérik, meg hát biztos, amit kell, végeznek ugye a hatóságok, szakértők, tudósok, stb. De mennyire kiszámítható egy ilyen esemény? Gondolom, én feltételezem, hogy azért ez egy látható, előre jósolható dolog volt.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert ugye sokszor felvetődik, hogy a természeti folyamatok, különösen a veszélyes természeti folyamatok mennyire jelezhetők előre. El szoktuk mondani azt, hogy a földrengések azok, amelyeket gyakorlatilag nem lehet előre jelezni. Ez egyszer csak megtörténik, és nincs igazán így előrejelzés szempontjából bármiféle lehetőségünk. A vulkánkitörések azok egy másfajta természeti veszélyt jelentenek, de még mielőtt erről beszélek, azért ugye vannak más természeti veszélyek is, ilyenek az áradások, ilyenek a hurikánok. Tehát ezek mind olyanok, amelyek valamilyen szinten előrejelezhetők, monitorozhatóak, és aztán ezek lefolynak. Az időléptékben van egy kis különbség. A vulkánkitörés az, ami talán a leghosszabb ideig adhat előjelt, és adott esetben a leghosszabb ideig zajlik ezek közül a természeti folyamatokkal összevetve, tehát egy különleges természeti esemény ilyen szempontból. Nos, a vulkánkitöréseket lehet valamilyen szinten előrejelezni, de nem mindegyiket. Mindazonáltal az elmúlt időszakban azt lehet mondani, hogy csak sikertörténetről tudok beszámolni, hiszen a nagy vulkánkitörések többségét azért sikerült jól előrejelezni, de azért hagyd mondjak ellen példát is, hiszen a 21. század talán egyik legnagyobb vulkánkitörése, a chilei Kábukónak a kitörése, az szinte a semmiből történt, és egy óriási nagy robbanásos vulkánkitörés volt. Tehát vannak azért ilyen események is, de azért például 2018-ban a Hawaii Kilauea vulkánkitörésnek a utolsó epizódját nagyon jól, pontosan sikerült előjelezni, és végig sikerült jól követni azt, hogy mi fog történni. És tulajdonképpen ez a helyzet most itt az izlandi vulkánkitöréssel is. Ezt is előre lehetett, sőt, előre is jelezték. Tehát a szakemberek, ugye mi vulkanológusok igazán már csak azt vártuk, hogy melyik nap fogunk arra kelni, hogy akkor bekövetkezik az, amiről már beszéltünk, hogy be fog következni, hiszen igazán az előrejelzésnek a legkényesebb paramétere az, hogy pontosan mikor fog valami bekövetkezni. De hát tudjuk azt, hogy ez a vulkáni működés el fog indulni. Még akkor is el fog indulni, ha mind most az izlandi esetben ezen a területen, tehát itt a Reykjanes félszigeten, ami Izlandnak a dél-nyugati csücskében van, itt 800 évig nem volt vulkáni működés. Ennek ellenére szinte biztosan látszott, hogy ez meg fog indulni, de igen, a nagy kérdés, hogy pontosan melyik nap és melyik órában, és hol. Tehát ezek voltak a fő kérdések, és azért ez egy olyan dolog, hogy itt ebben az esetben az volt a szerencsés dolog, hogy azt azért előre lehet jelezni, hogy vélhetően nem egy emberi település, egy létesítmény közelében fog mindez megtörténni, hanem várhatóan egy viszonylag lakatlan területen, tehát nem volt akkora nagy súly a vulkanológus szakembereken, hogy ezt tényleg pontosan lehessen tudni, és végül is be is következett, amit vártunk, meg is történt a vulkánkitörés. És ezt követően is folyamatos a monitorozás, tehát ami egy nagyon fontos, hogy mekkora mennyiségű magma került a felszíne, egyáltalán ez milyen magma, honnan érkezik, tehát fontos és érdekes a szakembernek is látni, hogy milyen sok eszközzel, ahogy egyre inkább gyarapszik a szakmai tudásunk és a elemzési technikánk, hogy ezekkel hogyan lehet ezekkel a 21. századi szinten már követni, monitorozni egy ilyen vulkáni eseményt. És ebből is tanulunk, rengeteget tanulunk, és ez a tudás, ez hozzá fog segíteni minket ahhoz is, hogy majd a jövőbeli vulkánkitörések esetében is már pontosabban lássuk, hogy mi hogyan történhet.
Innen folytatjuk a beszélgetést Harangi Szabolcs vulkanológussal.
Ez a Zöldövezet az Érdefem 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával.
Folytatjuk a beszélgetést a vulkánokról, most kifejezetten az izlandi vulkánmozgásról, lávafolyásról beszélgetünk Harangi Szabolccsal a folytatásban is, aki az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatója, és most nem sorolom még egyszer el a titulusát még mellé, mert hogy hát egy igen nagy szaktekintélybe futottam, szerencsére Takács Lajosnak köszönhetem amúgy, amatőr meteorológus, ki nem olyan rég volt szintén a műsorunk vendége. Említette, hogy 800 év csend után nagyjából így kitört ez az izlandi vulkán. Mi jelzi azt, pláne így ilyen sok év után, hogy egyszer csak most várhatóan majd pont most fog kitörni? Milyen előjelei vannak, vagy egyáltalán miért vizsgálnak egy olyan vulkánt, miért nézik, ami 800 évig csendben volt?
Ezek nagyon jó kérdések, és sokrétű a válaszom is. Egyrészt, amivel lehet, hogy megdöbbentem a hallgatóságot, hogy nem is volt vulkán. Tehát gyakorlatilag, amit most megfigyelhetünk, egy vulkán születése. Tehát ez egy olyan félsziget, ahol volt vulkáni működés, de hogy mi is a vulkán az felépül egy ilyen vulkáni működés által, És ami itt a Reykjanes félszigetet is jellemzi, hogy a kitörések azok nem mindig ugyanott történtek, tehát magyarán nem egy olyan vulkán épül fel, amely ugye általában a szemünk előtt van, hogy meredeken tornyosul fel a felhők fölé, szép kúpalakú palástal. Tehát ez egy nagyjából egy sík terület, vannak benne kisebb limbeng dobok, ezek mind-mind vulkáni eredetűek, de a lényeg az, hogy itt nincs egy olyan központi hely, ahol a vulkáni kitörés zajlik. Tehát ez azt jelenti, hogy meg is kell találni, hogy egyáltalán hol fog kitörni egy vulkán, és hogy itt valóban egy vulkán születését látjuk, és még nem tudjuk, hogy ez meddig fog lezajlani, mert igazán az adatok alapján azt gondoljuk, hogy akár ez évekig, évtizedekig is eltartat ez a vulkáni működés, és tényleg felépülhet majd egy szép nagy vulkán, de majd meglátjuk, hogy ez merre megy tovább, mindazonáltal, tehát itt most egy ilyen eseményt, egy ilyen fantasztikus születési eseményt látunk. Persze, azért tudjuk, hogy egy olyan területen vagyunk, ahol az adottságok megvannak, és hogy hogyan lehetett előrejelezni, hát úgy, hogy itt ezen a területen egy olyan szerkezeti hely, vagy mondhatnom, hogy lemeztektonikai helyzet van, ami egy rendkívül különleges, nevezetesen az óceáni hátság vonulata áthalad Izland területén, és ez az egyetlen egy lehetőség egyébként, hogy egy szárazföldön is tudjuk látni, hogy hogyan néz ki egy óceáni hátság. Ugye mi az óceáni hátság, ahol két kőzetlemez távolodik egymástól. Tehát olyan húzó feszültség ébred a kőzetburokba, a litoszférába, amely repedéseket, hasadékokat hoz létre. És a Reykjanes félszigeten is ez van, itt történik a óceánból a szárazföldre lépés, tehát a hátságnak a szárazföldre lépése, tesz egy oldalazó mozgást, aztán halad tovább észak-kelet felé, és ez az oldalazó terület, ez a Reykjanes félsziget, ahol nagyon sok olyan úgynevezett vetőzóna van, ahol ezek a szétnyílások, ezek megvalósulnak. Tehát tulajdonképpen az első jelet az adta, hogy elindultak földrengések, és ezeknek a földrengéseknek a száma egyre gyarapodott, és kijelölt egy nagyjából délnyugat-észak-keleti sávot. És ebből lehetett tudni, hogy itt van egy olyan hasadék, amely folyamatosan reped és egyre távolodik, és ez hozza létre ezeket a földrengéseket, és aztán azt is lehetett tudni, hogy ebbe a repedés hasadékban magma nyomul. Hogyan lehetett ezt megtudni? Hát úgy, hogy most már azért vannak olyan eszközeink, mint például földrajzi helyzetérzékelők, magyarul GPS, ha is lehet ezt mondani, amellyel nagyon érzékenyen milliméter vagy szubmilliméteres pontossággal tudjuk, látjuk ezeket a mozgásokat. És azt is, hogy a felszín is elkezdett emelkedni. Tehát az, hogy a kőzet testek azok repednek, hasadnak, abból nem lesz függőleges felszínmozgás. Itt viszont ezt is lehetett tapasztalni, tehát arra is kaptunk információt, hogy magma is nyomul felfelé. És akkor innentől kezdve lehetett kötetni, hogy akkor ez a magma hova nyomul be, azt is, hogy ez körülbelül mekkora mennyiségű magmát jelent. Tehát tulajdonképpen az előrejelzést ez a folyamat határozta meg. És hogy arra a kérdésre is válaszoljak, hogy egyáltalán érdemes-e olyan vulkánt vizsgálni és elemezni, mely hosszú idő óta nem tört ki, hát erre csak azt mondom, hogy az én kutatócsoportom, az MTLT vulkanológiai kutatócsoportnak az egyik fő kutatási területe éppen a hosszan szunnyadó tűzhányok, és akkor talán ebben is mondhatok egy meglepetést, hogy még pedig egy kárpát-medencei tűzhányó, a székelyföldi csomád, amely utoljára 30 ezer évvel ezelőtt tört ki. És akkor lehet azt kezdeni, bódorság, hát mit kezdjünk, ha 30 ezer éve tört ki, akkor ez már biztos alszik, ez már biztos inaktív. Na, pont a mi kutatásaink hívták fel a figyelmet arra, hogy hát ez nem így van, mert más a vulkánoknak a működési időléptéke, mint ami az emberi gondolkodás. Tehát magyarán pont a székelyföldi csomád esetében sikerült kimutatnunk, hogy ezek a vulkánok akár nagyon hosszú ideig is alhatnak. Volt olyan eseménye a csomának, amikor több mint 100 ezer év szunnyadás után kezdett ismét működni. Tehát magyarán az, hogy 30 ezer év eltelt, ez még nem azt az időt jelenti, amikor már teljesen kihuny a vulkán, sőt, egy friss tanulmányunkban arra is felhívtuk a figyelmet, hogy most is lehet magma a csomád vulkán alatt. Ez nem azt jelenti, hogy ki fog törni, hanem az, hogy ez egy normális állapot, mert ezek a magmatározók nagyon hosszú ideig, akár több százezer évig is létezhetnek. Ez a normális. A vulkáni működés csak egy rövid epizód a tűzhányó életében, de a vulkán működéséhez hozzátartozik a vulkán alatti magmatározónak a élete is. Tehát összességében nagyon sok mindent tudunk meg a tűzhányok működéséhez, ezért fontosak ezek a békeidőben zajló kutatások, mert a háborúval is ugye békeidőben készülünk. Tehát ezek a tudományos vizsgálatok, amihez mi is hozzá tudunk járulni, mutatják azt, hogy akár hosszan szunnyadó tűzhányok esetében is megvan a lehetőség a felébredésre, és hogy csak egy gondolattal zárjam ezt a kérdéskört, el tudom mondani, hogy a tambora, ami 1815-ben tört ki Indonéziában, és a történelmi idők egyik legnagyobb és globális kihatású vulkánkitörése volt, az több ezer év szünet után élet fel. Tehát megint csak egy ilyen tűzhányóról van szó, tehát ez csak azt jelenti, hogy a mi életünkben valószínűleg kevés ilyen esemény történik, amikor így rácsodálkozunk, hogy hú, hát ez, nem is gondoltuk volna, hogy ez a vulkán kitörhet, de azért a mai tudományos vizsgálati eredmények már azt mutatják, hogy igen, ilyen lehetőség van.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést hamarosan Harangi Szabolcs vulkanológussal.
Ez a Zöldövezet az Érdefem 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával.
Folytatjuk a beszélgetést a vulkánokról, a vulkánkitörésekről, most aktuálisan az izlandi helyzetről beszélgetünk, illetve onnan már azért egy picit el is léptünk Harangi Szabolcs vulkanológussal, az MTA ELTE vulkanológiai kutatócsoportjának vezetőjével beszélgetünk, és mindenki figyelmébe ajánlom, aki most hallgat bennünket, a Tűzhányó blog oldalt, ami a Facebookon található oldal. Ennek alapítója és vezetőírója is egyben Harangi Szabolcs, akivel most folytatjuk a beszélgetést, ugyanis gyönyörű fotókat, gyönyörű videófelvételeket lehet kicsit így közelebb kerülni ehhez a jelenséghez, ami azért nem egy mindennapi látvány. Én az Etnán voltam, vagy hát ott az Etna környékén, ami nekem egy ilyen óriási dolog volt, hogy elmondhattam magamról akkor, nem tudom, tiniként, hogy na hát én egy vulkánon jártam. De hát ez azért egy egészen különlegesebb esemény az izlandi helyzet most, amit én így látok Facebookon keresztül. Most akkor ezt így ki lehetne akár jelenteni, hogy egy vulkán soha nem múlik el? Tehát, hogy mindig lehet aktív időszaka? Csak idő kérdése?
Hát azért ez nem teljesen így van. Tehát azért egy vulkánnak is van egy élettartalma. Hogy ez mennyi ez az élettartam? Azért azt látjuk, hogy most is vannak olyan tűzhányók, amelyeknek a kitörési kezdete, tehát azt lehet, hogy a születése akár 1 millió évre megy vissza. Tehát ez azt jelenti, hogy egy vulkán, amely vulkán azért nem csak egyetlen egy kupolakú hegy lehet, hanem ahogy az előbb beszéltük, ez egy vulkáni mező is lehet. Hát egy ilyen akár 1 millió évig, sőt, vannak olyan vulkáni mezők, amelyek több millió évig is aktívak lehetnek. És ebben az aktivitásban ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan minden napot valami történik, hanem vannak aktív időszakok, és lehet, hogy hosszú idő után következik az újabb aktivitás. Hogy mondjak megint egy példát, egy picit megint az izlandi vulkánról egy picit eltávolodva, és nagyon messze elmenve Új-Zélandra. Az új-zélandi Auckland városa, amely az egyik legnagyobb település azon a területen, az egy vulkáni mezőre települt. Igazán ezt sokáig nem is tudták, és nem is érzékelték, és aztán az elmúlt talán 10-20 évben jött ez nagyon élesen elő, és kiderült, hogy hát igen, az utolsó vulkánkitörés ott 600 évvel ezelőtt történt, tehát tulajdonképpen a telepesek úgy jöttek oda, hogy ők nem ismerték azt, hogy ez egy aktív vulkáni terület, és most már azért meglehetősen sok tudással és részletes tudással rendelkezünk az ilyen vulkáni mezőkről is, és ez alapján tudjuk, hogy igen, az egyik ilyen bazalt vulkáni mező az Auckland területén van. Tehát itt is azt lehet mondani, hogy ez egy olyan vulkáni mező, ahol meglehetősen ritkán, akár több száz vagy több ezer évenként van egy-egy kitörés. Tehát azért gondoljunk bele, hogyha ez a mi életünkbe következik be, hát akkor annak bizony lenne egy impaktja. Tehát igazán, hogy egy vulkán élete mikor múlik el, azt lehet mondani, hogy a Börzsöny, a Mátra, de még a Badacsony is, ezek nem fognak már kitörni. Ezek már inaktívak. Tehát azt lehet mondani, hogy néhány millió év eltelik, akkor azért jó esély van, hogy a vulkán vagy vulkáni mező már nem fog újra működni.
Na most, ugye ez egy környezetvédő magazin műsor, úgyhogy muszáj feltennem a kérdést, hogy így a vulkánok aktivitása az mennyire van összefüggés az aktivitásuk és a klímaváltozás között? Mert azt gondolom, hogy minden mindenre hatással van, de hogy mondjuk hogy most ez az izlandi helyzet ennyire gyönyörű és látványos, ez mondjuk így a hátterében állhat a klímaváltozás, vagy állhat az a természetpusztító folyamat, ami most jelenleg folyamatban van?
Nem, ebben az esetben nem. Ez a Föld normális folyamata, hogy itt a hátságok mentén ilyen esemény zajlik, és hogyha megnézzük itt az izlandi Reykjanes-félszigetet, ez a vulkáni működés beleilleszkedik a területnek a kitörési ciklusába, tehát nagyjából azt látjuk, hogy ilyen 7-800 évente van itt egy komolyabb vulkánkitörés, és ráadásul azt is látjuk, hogy ez a 7-800 évente ismétlődő vulkánkitörés az néhány évtizedig is eltarthat, tehát ez egy normális dolog. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy van kapcsolat, igen, a vulkáni működés és a klíma között, de amit gyorsan le kell szögeznem, hogy a vulkáni működés során felszínre került gázok, itt kifejezetten akkor nevezzük nevén a széndioxidnak a mennyisége, az messze elmarad attól, mint amit az ember bocsájt ki. Tehát magyarán a vulkánok nem okolhatók a klímaváltozásért, a felmelegedésért. Ami viszont egy fontos dolog, és fontos az is, hogy tudjunk róla, hogy a nagy vulkánkitörések, és az előbb említettem a Tamborának a kitörését, tehát az ilyen nagy kitörések képesek arra, hogy a globális mértékben is megváltoztassák az időjárást, és néhány éven keresztül olyan hatást fejtsenek ki, amely a környezetre is erősen kihat, és innentől kezdve a társadalomra is kihat. Éppen most egy szakdolgozó diákomnak azt a témát adtam, hogy történelem formáló vulkánkitörések, mert hogy tudjuk azt, hogy az elmúlt bő 2-3 ezer évben voltak olyan nagy vulkánkitörések, amelyek befolyásolták a klímát, nem erősítették a hőmérséklet emelkedést, hanem pont fordítva csökkentették a globális átlaghőmérsékletet, és ennek a hátterében nem a széndioxid, hanem egy másik vulkáni gáz van, a kén-dioxid, amely, hogyha felkerül a magas légkörbe, és ha már előbb az időjárást emlegettük, és az időjárási témát emlegettük, orratőst emlegettük, akkor itt azt mondom, hogy igen, hogyha felkerül a stratoszférába a kén-dioxid gáz, akkor ott több lépcsős reakcióval kénsav aeroszollá alakul, és ez az aeroszol felhő az, ami okozza azt a globális klímaváltozást, amely néhány évig sújtja akár az egész Földet. És ennek bizony hatása van, és például a Tambora esetében látjuk azokat a hatásokat, amelyek között nagyon súlyos következmény is volt, mint például a kolera járvány elindulása 1816-ban a Gangeszöbléből. Tehát ezek mind a vulkáni működésre vezethetők vissza. De azt is el tudom mondani, hogy maga a klímaváltozás is hat a vulkáni működésre, tehát például azzal, hogy például az Andok területén, vagy maradjunk Izlandon, hogy a jégsapka egyre inkább olvad. Ez azt jelenti, hogy egyre kisebb nyomást fejt ki egy adott térségre, és például Izlandon a Vatnajökull az egyik legnagyobb szárazföldi jégtakaró alatt nagyon nagy vulkáni rendszerek vannak, aktív vulkáni rendszerek vannak, és hogyha csökken a nyomás, akkor az előidézhet egy olyan változást, amely egy egyre erősödő vulkánkitörés fog okozni. De ez nem az egyik pillanatról a másikra következik, hanem valószínűleg ez évszázadok, esetleg évezredek alatt fogja majd ezt a hatást elérni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést hamarosan Harangi Szabolcs vulkanológussal.
Érd nagy részt kertváros.
Aki itt él, ezért lakik itt.
Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
Az Érd FM 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával minden hétfőn délután 2-től.
Folytatjuk a beszélgetést a vulkánokról, a vulkánkitörésekről, most aktuálisan az izlandi helyzetről beszélgetünk, illetve onnan már azért egy picit el is léptünk Harangi Szabolcs vulkanológussal, az MTA ELTE vulkanológiai kutatócsoportjának vezetőjével beszélgetünk. Az, hogy ön itt Magyarországon képez hallgatókat, akik a vulkánokkal tudnak foglalkozni, vulkanológusok lesznek, és feltételezem, hogy most Izlandon is az ön által delegált, vagy hát az ön kis csapata is jelen van. Mit tud a magyar vulkanológus réteg tenni így a felfedezéshez, vagy hazahozni onnan?
Hát én azt gondolom, hogy azért nyugodtan lehetünk büszkék, és azt is elmondhatjuk, hogy igen, bár itt nem gondolnánk, hogy a Kárpát-medencében lenne aktív vulkán, és ez való igaz, hogy nincs is aktív vulkán jelenleg, szunnyadó, hosszan szunnyadó van, de aktív nincsen. Mindazonáltal van egy óriási nagy vulkáni örökségünk. Az elmúlt mintegy 20 millió évben itt egy rettentő változatos vulkáni működés zajlott a Kárpát-medencében. Azt is el kell mondanom, és ebben a kutatócsoportom is egy vezető szerepet játszott, hogy ki tudtuk mutatni, hogy az elmúlt 20 millió évben Európát tekintve a legnagyobb vulkánkitörések itt zajlottak a Kárpát-medencében. Tehát volt néhány nagy vulkánkitörés Európában, mint 39 ezer évvel ezelőtt a Nápolyi-öbölben, de azért ahhoz hasonló és sokkal több egymást követő nagy robbanásos kitörés volt kb. 14-18 millió évvel ezelőtt, tehát ez azt jelenti, hogy ez a térség valamikor rendkívül aktív volt, és hogyha ezeket a képződményeket, amelyek nagyon szépen fel vannak tárva itt a környezetünkbe, tehát például ez a képződmény a Bükk előterében, a Bükkalja térségben gyönyörűen feltárult, vagy vannak például most éppen nem aktív vulkáni mezőink, a Balatonfelvidék, a Nógrád-gömör. Nos, ha ezeket vizsgáljuk, akkor megint csak azt mondom, hogy békeidőben tudunk előre haladni, tehát ha ezeket vizsgáljuk, akkor ki tudunk mutatni olyan folyamatokat és olyan jelenségeket, amelyek hasznosak a vulkáni kitörés előrejelzésbe. Hogy mondjak csak egy példát, hogy például ki tudtuk számolni, meg tudtuk becsülni, hogy milyen gyorsan jön fel a magma, a földkéket milyen gyorsan szeli át. Ez néhány nap adott esetben, néhány nap. És ennek óriási jelentősége van, például Auckland városára is, hogy lehet, hogy igazán nem lesznek különösebb előjelek, néhány nap alatt a magma akár a felszínre tud törni. És mondhatnám az előbb említett székelyföldi csomád esetét, amelynek a vizsgálatával például ki tudtuk mutatni, hogy egy látszólag inaktív vulkán alatt is lehet még magmás anyag, és azt is tudjuk, és azt is vizsgáljuk, és vannak már eredmények, hogy ez milyen gyorsan reaktiválódhat, és lesz akár ebből egy kitörésre képes magma. Tehát magyarán itt a helyszínen, a Kárpát-medencében is bőségesen van mit kutatnunk, és vannak olyan eredményeink, amelyeket nemzetközi szinten is számon tartanak. Másrésztről pedig azok a kiváló képességű fiatalok, akik például itt tanultak, azok kamatoztatni tudják a tudásukat külföldön is, tehát például Új-Zélandon, az Auckland vulkán területen, ott két olyan magyar kutató is van, aki itt nálunk szerezte a diplomát, és ahogy elhangzott, például Izlandon, az Izlandi Egyetemen is egy olyan kutató van, Bali Enikő, aki itt nálunk, a mi tanszékünkön, Szabó Csavának a litoszféra csoportjában tanult, és ott szerezte azt a tudást, amellyel most külföldön nagyon-nagyon progresszíven tud részt venni egy ilyen vulkán monitorozásba. Tehát azt kell mondanom, hogy igen, büszkék lehetünk arra, és nem kell szerénykednünk, hogy igen, itt a Kárpát-medencében is lehet vulkanológiai kutatásokat, nagy eredményeket is kihozni, és akár innen elindulva külföldi szintéren is helytállni.
Hát én ezt örömmel hallom, hogy ilyen sok helyre eljut itthonról a mi saját kis kincsünk, tudományunk, kutatómunkánk, de azért abban én bízom, hogy békeidő marad itt Magyarországon belül így a vulkánkitörések kapcsán, és csak kutatunk, és nem fogunk azért ilyen veszélybe kerülni.
Mi is ebben bízunk, de azért, ahogy mondják, mindig résen kell lenni.
Ez egy csodás végszó volt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a sok információt, amivel ellátott bennünket. Harangi Szabolcs vulkanológussal, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatójával, az MTA ELTE vulkanológiai kutatócsoportjának vezetőjével, és akkor mellékesen megjegyzem, illetve hangsúlyozom, hogy a Tűzhányó blog Facebookos csoport alapítója, vezető írója, érdemes rákeresni. Ez volt az Érdafem 101.3 környezetvédő műsora, a Zöldövezet. Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk majd. Tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet@érdafem.hu e-mail címen. A Zöldövezetet a Spotify-on visszahallgathatják. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot. Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert Érden jó.
A Zöldövezetet, az Érdefem zöld magazinját hallották.
Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
0623 520 033.
SMS és Viber számunk
0620 431 31 77.